Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium második részének 8-tól a 14-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból a második rész 8-tól 14-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik: ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme részen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala: dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Eddig az írott ige. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, a középkornak a nagy kérdése az volt, amit az egyik legnagyobb középkori gondolkodó, teológus fogalmazott meg, cur deus homo, miért lett az Isten emberré? Mert már a középkor is látta, amit mi sokszorosan átélünk az újkorban, vagy ha jobban tetszik, úgy a modern korban, hogy bolondság az ember szemében az, hogy az Isten nem csak eljött a mennyből, testbe öltözött az egyszülött fiában, hanem engedte magát megalázni, megköpködni, tövissel megkoronázni, és keresztre feszíteni. Miért lett az Isten emberi? Ezért? Ma a kérdés, testvéreim, az, hogy ez a Jézus Krisztusban emberré lett Isten, mit jelent a mai posztszekuláris társadalomban, mert már nem is a szekularizmus idejét éljük, hanem már az abban való csalódás korszaka, vagy legalábbis az abból való kiábrándulás korszakát éljük, testvéreim, amikor az emberek nem hisznek, hanem hiszékenyek. Mindennek hisznek az Istenen kívül. Szóval ilyen kort élünk. Nem hisznek, csak hiszékenyek. Ezért lehet eladni, akár a szó szintjén, akár áruk szintjén, bármit, ha jól csomagolják az embernek. Másként fogalmazok, testvéreim, vajon mit ad Isten és az élő Jézus Krisztus a jelenléte az övéinek, akik hisznek benne ebben a világban, és mit ad magának a világnak, amelyik nem akarja befogadni Istent? Egyáltalán nagyon érvényes ez a kérdésfelvetés a világnak azon a táján, ahol élünk, ahol összegyűlünk, vagy ahol éppen széthullnak a családjaink, hogy mit jelent az élő Krisztus jelenléte még ebben a világban? Testvéreim, mindenek előtt azt jelenti az ő jelenléte, hogy egy valós helyzetképet kapunk, és egy valós értékrendet tudunk felállítani Isten jelenlétében a világról és a világhoz való viszonyulásunkról. És megértjük, hogy mit jelent az Isten jelenléte, legalábbis nagyon szeretném, testvéreim, ha a mai igehirdetés végére némelyek megértenék, hogy miért evangélium, miért örömüzenet a karácsony, és a karácsonyról szóló bibliai híradás. Mert testvérei, milyen volt a világ Jézus Krisztus születésekor? Mert szeretünk egy kicsit nosztalgiázva visszanézni, és azt mondani, hogy a régi időkben minden szebb volt, és jobb volt, és több volt, és nagyobb volt a szeretet, és más volt. És akkor ráhajlunk a Szentírásra, És elkezdjük olvasni, ahogy hallhattátok, Augustus római császár idejében, amikor Szíriában egy Quirinius nevű helytartó uralkodott, aki az Izrael területét is magába foglaló római provinciának volt a helytartója. Kiadják a császári rendeletet, hogy össze kell írni az embereket, a népeket, és ez a folyamatában zajló állami rendelet vagy berendezkedés határozza meg alapvetően az embereknek az életét. Tegnap este erről szólt az ige hirdetés, hogy lehet tiltakozni az ellen, amiben benne vagyunk, meg hogy sodornak egészen karácsony elejéig, de hát ez van, ez határozza meg az életünket, és az Isten mégis ebben szeretne nekünk karácsonyt adni, karácsonyt ajándékozni. Szóval ott is, Augustus császár idejében a császári rendelet, az állami hatalmi szó, azt is mondhatnám, hogy az élet külső szükségszerűségei határozták meg embereknek az életét. Az összeírás. És ennek a rendeletnek a nyomán mindaz a tumultus, az az egymásra nem figyelés, amivel mentek, hiszen azért tudjuk a Szentírásból, hogy megy ott két fiatal, egy fiatal édesanyja és egy fiatal apa. És az édesanyja ott hordja az utolsó pillanatban, ahogy nálunk mondták, omlás előtti pillanatban az új életet. És tudjátok, milyen volt az a világ? Leírja a Biblia. Nem volt hely a számukra. Az új élet számára nem volt hely. Volt vendégfogadó, de a várandós édesanyjának nem volt hely. Nem mondta senki, hogy felkelek és átadom az ágyamat, mert mégiscsak ő lenne, a kicsi, az elesett. Mégiscsak valahol ott röpköd egy élet, még akkor is, ha nem tudják, hogy az Isten fia volt az. Szóval testvéreim, ez volt akkor is a társadalmi valóság. Emberek ugyanúgy nem figyeltek egymásra, ugyanúgy nem becsülték az életet, és az új életet sem. Mert az egész emberséget, vagy ami annak kellett volna, hogy legyen, elfelejtették, pedig Izraelben még egy jogintézmény is volt erre nézve, az úgynevezett vendégjog kötelezettsége, ha valaki bekopogott éjszakára, nem maradhatott kint. Be kellett fogadni még a jövevényt is, hogy védett legyen. De hát testvéreim, hiába van jogintézmény és hiába van erkölcsi norma, társadalmi elvárás, hogyha az élet felül írja, mint ahogy ott Betlehemben, Názáret környékén, ebben az összeírásban felül írta valószínűleg a vendégjogot, hiszen nem volt hely Máriának és Józsefnek a vendégfogadó háznál. A szent család nem talál helyet. Engedtessék meg egy gondolati elrugaszkodást. Élünk egy világban, és benne van, felmérések mutatják, hogy fiataljaink, fiatal lányok, fiatal nők vállalnák az életet. És valahogy valami hiányzik, valami apróság, valahogy ez az élet nem találja meg az útját. Akkor sem, és ma is olyan nehezen. És az Isten ebbe a világba, és abba a történelmi helyzetbe engedi megszületni az ő egyszülöttjét. Elengedi ebbe a világba. És ez a világ nem vette észre, hogy ki jött közé. János evangéliumában így olvasok, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem mások, nem idegenek, az övéi nem fogadták be. De akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiai legyenek. És ebbe a világvalóságba mégis vannak olyanok, testvéreim, akiknél megjelenik az angyal. És ahol elhangzik azt az Isten dicsőítő és az emberek közé jó akaratot hozni szándékozó angyali szó, dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Isten elküldi az ő angyalát, ott Betlehemben azokhoz a pásztorokhoz, akik abban az időben éppen ott tanyáztak. Nagyon szép ez a kifejezés. Mert valahol megjelenik az angyal. A társadalom kívülállói egy kicsit, azt is mondhatnám, hogy ők a világ nomádjai, valószínűleg ezért nem is érinti őket az összeírás, hiszen hol értek volna el őket a római katonák, mikor hajtották a nyájaikat, ma mondanánk egyik országból a másikba, hegyről a völgyekbe, völgyekből a hegyekre, nomádok voltak szó szerint. Nem tudták őket elérni, rajstromba se venni. Hát akkor éppen ott tanyáztak, Betlehem környékén, valahol Betlehem mellett. És ott éjszaka megjelenik az angyal, körülveszi őket a fényesség. És hallják az angyali szót. Ők nem készültek karácsonyra, sem Krisztus jelenésre. Élték a mindennapi életüket, és egyszer mégiscsak megjelenik a mennyek fényessége, és megjelenik az Isten igazsága. Testvéreim, ezt hívjuk kegyelemnek. Lehet, hogy az ember nem tud úgy készülni, ahogy szeretné, és nem tud mindent olyan tökéletesen és pontosan összerakni, akár egy karácsonyra készülve is, ahogy szeretne. De ahova az Isten elküldi az ő angyalait, és ahol megszólalnak, ahol fény és angyali szó van, ott az emberek megérzik, amit a pásztorok is megéreztek, hogy az a fény más fényesség volt. Olyan fény, amely az első pillanatban megrettentett, ezért is írja le a Biblia, hogy megrettentek, félni kezdtek, és akkor mondja az angyal, ez az első szava, hogy ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet. Ők nem készültek, de az Isten készült, hogy megtalálja őket. Testvéreim, én nem tudom, mennyit tudtatok készülni, ti, akik itt vagytok, és sokan, akik nincsenek itt a karácsonyra, biztos, hogy megtettetek, amit emberileg meg lehetett tenni, hiszen sokakat látok, ahová hazajöttek a gyermekek messziről vagy közelebbről, és jó együtt lenni ilyenkor családban, nagy családban. De nem az a kérdés, hogy fel tudtatok-e tökéletesen készülni, hanem az, hogy az Isten készült hozzátok is. Jó, hogy itt vagytok, mert az ő angyali szavával szeretne titeket kivenni abból a világból, ahonnan jöttetek, és egy pillanatra beállítani abban a mennyei fénybe, és egy pillanatra engedni szívetekben, fületekben, gondolataitokban ezt a szót, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És az az első pillanatra félelmetes fény, amelyet láttak, és amiben megrettennek ezek a pásztorok, egyszer mégis a megnyugvás helyévé lesz, amikor megszólal az angyali szó, és az ember átéri, hogy sokféle világosság van ebben a világban, amellyel megszédítenek, de az a világosság, amelyben megszólal az angyali szó, teljesen más. És akkor az ember megérzi egy pillanatra ebben az isteni jelenlétben, hogy miért jött el hozzánk, miért lett emberré az Isten. Azért, hogy a megváltója legyen ennek a világnak. Igen, az egész világnak, és megváltója legyen a mi családjainknak, és megváltója legyen a te személyes életednek. De mit jelent ez, hogy megváltó? Azt, hogy örömöt hozza. Nagyon szép megkettőzött értelemben van jelen ebben a dicsőítésben az isteni öröm az eredeti görög szövegben. Így van benne, így tudnám fordítani, hogy örömöt evangelizálok nektek, örömet hirdetek, de ez a hirdetés az evangélium, evangélium, ez van benne a görögben. Tehát örömhírt, örömmel mondok el nektek. Ez az angyalnak a szava. Nektek. És mi ez az örömhír? Hogy született megváltó. Megváltó született, akit az Isten küldött. Aki majd örömöt a ti örömötöket be fogja teljesíteni ebben a világban. És ez nagyon fontos volt, testvéreim, mert nagyon sok megváltó volt abban a korban is, legalábbis önjelölt megváltó. Olyanok, akik hirdették, hogy ők fogják majd elhozni a boldogulást és a szabadságot. Krisztus születése előtt is egészen a szabadságharcig elmenően ott voltak jelen, azt mondták, hogy a népünknek majd mi fogjuk megszerezni ezt. Küldetés tudattal éltek. De ott volt maga a római császár, aki a jelenlétével és a császári hatalmával, mint Isten megváltóként volt jelen a birodalom, a földi birodalomnak az életében. Az élet különböző területén jelentkeztek akkor is a megváltók. És mikor ezt a szót hallották a pásztorok, hogy megváltó született néktek, akár legyinthettek volna is, hogy már annyi megváltásban volt részünk, és hát nekünk is őszintén, akik itt vagyunk néhányszor, ideológiai szinten, meg izmusok szintjén megkínálták a megváltást. Aztán mégis ott van az ember maga életében és a maga nyomorúságában. Körülnézek ma is a világban, és látom, hogy emberek vannak, akik emberektől várják életüknek a megváltását szó szerint. Ahelyett, hogy ők elkezdenek változni, és látni az Isten jelenlétét valahol felfedezni. Vajon más megváltó-e az, akiről az angyalok adnak hírt? Miben különbözik ő a többiektől? Azt mondja az angyal, menjetek el, és jel van, hogy ki ez a megváltó. Pólya és jászol. Bepólyálva fekszik a jászolban. Ő a megváltó. Nincs más megváltó. Pólya és jászol. Tehetetlenség és kiszolgáltatottság. Innen indítja, testvéreim, Isten a világnak a megváltását. Ebből a kiszolgáltatott helyzetből. De hatalmas örömüzenet van, testvéreim, benne, mert aki tehetetlenségében és kiszolgáltatottságában rámeri hagyni az életét, az egyetlen megváltóra, nincs az a mélység, nincs az a tehetetlenség, ahonnan az élet ne fölfelé, az Isten felé menne. De ameddig valaki nem hagyatkozik rá az Istenre, és ő maga próbálja az életét, az élethelyzetét mindig megváltani, sosem érzi meg, ahogy Pál apostol fogalmaz gyönyörűen, az erőtlenségnek az erejét. Hogy mit jelent, mikor az ember az ő erőtlenségében Istenből nyer erőt. Ezáltal válik örömhírje a karácsonyi evangélium, hogy Isten a gyengeség jeleiből az ember életében, vagy akár a gyengeség jeleit kitéve és vállalva a világban végzi el az ő megváltói munkáját. És mit jelent ez, testvéreim? Azt, hogy Istennél nincsen elveszett élet. Nincsen elveszett nemzet. Elveszett jövő mindaddig, ameddig hisszük. És bízunk abban, hogy ő abból a mélységből, vagy éppen magasságból, abból a helyzetből, amiben vagyunk, kimozdít. Mert addig, amíg ragyog a fény és szól az angyal, újra idézi az emberi gyengeségben rejlő isteni győzelemnek a lehetőségét. Menjetek el, nézzétek meg a jelet. Bepólyálva fekszik a jászolba. Nézzétek meg, Isten innen indította a történelmet, innen indította a világ megváltását, és győzött. És győzni fog mindig, mert a betlehemi jászol bölcső, az a világ megváltóját hordozta. Igen, ez az evangélium a pásztoroknak, és ez az evangélium nektek, ez volt az evangélium akkor, és ez az most, testvéreim. És hogyha van öröm és evangéliumi öröm, akkor pontosan ez, hogy az Isten reményt ad újraélni, ráélni, élni akarni, Istennel lenni, és vállalni benne azt a rétet, amit nekünk adott, olykor a peremrétet is, ahogy a pásztorok is vállalták, ahogy mondtam, a lelki nomádságot is. Mert újra és újra ránk ragyog a fény, és megszólal az angyal, és mosolyog a gyermek, aki a megváltó úr. Ezért szép a karácsony. És akik bele tudnak nézni, és ebben a mosolygó gyermekarcban látják az Isten szeretetét, azt is tudják, soha nincs olyan tehetetlenség és mélység. Annan az Isten ne vinne bennünket a megváltó üdvözítő öröm felé. Ilyen karácsonyt kívánok nektek, testvéreim. Amen. Mit is hozhatnánk te neked, megváltó Jézusunk, a te jászorbölcsődhöz, ha nem azt, amit tőled kaptunk, szívünket, életünket, hiányosságainkat, vagy éppen teljességünket, vágyott, beteljesült, vagy éppen beteljesülésre váró örömeinket. Köszönjük, hogy a reménység hangján szólalsz meg. Karácsony ünnepén, hiszen a reménység az, hogy a világ lehet bármilyen, és múlhatnak évek, vagy akár évezredek, az ember nem fog változni. Vagy ha változik, csak a körülmények változtatják. De te, az örökkévaló Isten, mindig hozzánk hajolsz. Te újra és újra megbizonyítod, hogy testélet fiadban itt vagy közöttünk, megerősítesz és velünk is maradsz. Köszönjük azt, hogy felvállalta értünk, hogy hozzánk hasonló legyen, mindenben kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy eljött, velünk volt, és mennyei dicsőségéből újra eljön és újra velünk van, hogy átöleljen minket, és időről időre, talán egy nagy ünnepi pillanatban megrázzon bennünket, és elmondja nekünk angyali üzenetek által, a dicsőség a mennyben van, és ha van a dicsőség a mennyben, akkor van békesség a földön, és jó akarat az emberek között. Oly sokszor vágyunk erre, hogy legyen jó akarat és legyen békesség, csak elfelejtünk dicsőséget adni a te nagy nevednek. Elfelejti ez a világ, kiesett az életünkből oly sok minden, amely arra vinne, hogy néha fölemeljük a tekintetünket a láthatókról a láthatatlanokra, és lássuk azt is, amit te készítettél el a te üdvtervedben, ahol nem emberi teljesítmény van mögötte, egyedül csak a te kegyelmed és szereteted. Ezért jó nekünk itt lenni. Ebben a kegyelemben engedd megújulni azoknak szívét, életét, akik itt voltak. Hogy mikor körülnéznek majd az ünnepek után, abban a világban, amelybe vissza kell térni, ahogy a pásztorok is visszatértek a betlehemi jászolbölcsőtől újra a nyájaik mellé. Szóval, amikor vissza kell térni a világba, akkor is tudjuk, hogy van egy másik, egy isteni valóság. Van megváltó, aki értünk jött. Megváltásért kiáltunk te hozzád, népünknek az életében, embereknek az életében, családjaink számára, nemzetünk életében. Megváltásért kiáltunk te hozzád azoknak az életében, akikre nehéz teher rakatott, akár fizikai és fájdalomban. És hálával állunk előtted, hogy vannak olyanok, akik szívük háláját elhozták ide éppen a gyógyulásból, az erőtlenségből erősekké lettek általad. Tarts meg, őrizd meg, és vezess bennünket a te fényességedben. Ragyogjon fölöttünk a csillag, és vezessen minket Krisztusig, míg elérjük azt a hazát, ahová ő vár mindannyiunkat. Amen.